Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Bocskai Vince, erdélyi magyar szobrászművésszel, a Magyar Művészeti Akadémia tagjával, Jancski Viktória beszélget.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, és a telefonvonalban Bocskai Vincét, erdélyi szobrászművész, a Magyar Művészeti Akadémia tagját.
Jó napot kívánok, én is üdvözlöm a rádió hallgatókat.
Hát első körben nekem az jutott eszembe, több riportot is meghallgattam önnel. Miért pont a kis plasztika és a köztéri szobrok kaptak kiemelt szerepet az életében?
Hát ez szinte önmagát hozta. Tudnélik, az egész szobrászművészet e kettőről szól. Mindenek előtt meg kell jegyeznem azt, hogy először is emberközpontú szobrász vagyok, de ez is hozzá tartozik ahhoz, hogy ez a kétféle szobrászat működjön, a köztéri szobrok és a kis szobrok. Tehát bármiről beszélünk, ez a kettő létezik, a többi az már ezekhez tartozik. Na most én, amikor erre a pályára léptem, ez még 1965-ben volt, amikor művészeti középiskolát jártam. Aztán 1968-ban érettségiztem, és abban az évben be is jutottam a kolozsvári képzőművészeti főiskolára, szobrászati szakra, és azóta művelem ezt a pályát.
Hallgattam egy nyilatkozatát, ahol azt mondja, hogy mind a két iránynak, tehát a kisplasztikának és a köztéri szobroknak egész más a szándéka, amiért készül, és más méretében. És ha ezt meg kellene fogalmazni, mi a kettő között a különbség, és mi a kettőnek a lényege, akkor mit mondana?
Igen. Hát kezdem a kis szobrokkal, kis plasztikával. Hát nem csak a nevében kis plasztika az, hanem általában kisebb horderejű, nem monumentális témát lel fel. A köztéri szobrok pedig pontosan fordítva, nem csak a méretük nagyobb, hanem monumentális tartalmakat hordoz arányaiban is és eszmeileg is. Én mind a kettőt művelem, mivel hogy eredetileg mind a kettőt ki akartam próbálni. Tehát egy elsősorban magamat akartam kipróbálni ebben a két műfajban. Nyilvánvaló, hogy 1989-ig, amíg itt a változás megtörtént, nem volt lehetőségünk a magunk fajtáknak köztéri szobrok készítésére. Tudnélik, az egészen más kritériumok alapján dőlt el itt ebben a társadalomban. És akkor mind kis plasztikát készítettem. A kis plasztikában inkább a groteszk hangvétel érvényesül az én művészetemben. A lélektani és ilyen jellemrajzi vonatkozások érdekelnek a kis plasztikában. Tehát az emberek gondolkodásainak, lelki világának a mélyére szeretek nyúlni, és azt akarom felszínre hozni. Elég gyakran nyúltam egyházi bibliai témákhoz is, például a József történetéből a Putifárnét fogalmaztam meg, aztán Zsuzsannát, ugye annak a történetéből, de a mitológiából is Danaét és a Káron Ladikját, erről készítettem szobrokat. Most, amikor a 1989 után egy kicsit meglazult itt nálunk a dolog, a helyzet, akkor már hozzájutottunk mi is, a magyar szobrászok is, köztéri szobrok elkészítéséhez. Így aztán ebben a műfajban is egyházi jellegű szobrokat készítettem részben, például Apor Vilmos értanult püspöknek a gyulai szobrát 1998-ban, aztán Patacsics Ádám kalocsai érsek szobrát 2000-ben, ez Kalocsára, aztán Márton Áron püspök szobra Kolozsváron nyert felavatást 2009-ben, Szent László király Csíkszépvízenkő szintén 2009-ben, Kálvin János Sepsi Szentgyörgyön 2014-ben, Bot Péter, ez egy tudós pap, Felső-Csernátonban, és most éppen nem sokára avatjuk, jó, hogy ez inkább hadvezér, de sok köze van az egyházhoz is, Hunyadi János szobrát, Marosvásárhelyre, nem sokára a Andorfehérvári győzelem évfordulóján szeretnénk felavatni, július 22-én Marosvásárhelyen. Hát ezek a köztéri szobrok, de hát ezen kívül még számos köztéri szobron van, de ezeket inkább azért említem meg, hogy ugye vár, most a Mária Rádióval beszélek, akkor gondolom, hogy ez elég aktuális így.
És azért elég távol vannak egymástól ezek a köztéri szobrok, ahogy így felsorolt a Magyarországon és Erdély területén.
Hát, ahol éppen pályázatot hirdettek, vagy megbízást kaptam, hát oda.
Említette, hogy meg szeretném mutatni a lelki mélységeket az alkotásain keresztül. Mitől lesz jó egy szobor? Hogyan lehet megmutatni az ember belső világát egy szobron keresztül, egy alkotáson keresztül?
Ez elég komplex dolog. Elsősorban a kis plasztikáimban igyekszem erre, mivel hogy itt a monumentalitás csupán a tartalomra korlátozódik. Tehát a méretre nem. De a részletek kidolgozása és a formavilág megfogalmazása révén meg lehet oldani ezt a lelki világnak a kifejezését. Hát ez szavakban most nehéz lenne elmondani, elsősorban nyilván a figurának a mozdulatával, a taglejtés és az egész megnyilvánulása kell hordozza ezt, amit ki akarunk fejezni. A köztéri szobroknál ott nem annyira ilyen intim lelki világot, hanem inkább a monumentális téma hordozóját fogalmazom meg, arányaiban is, és tartalmában is. Tehát nem csak attól monumentális, hogy méretében nagy, hanem maga a téma is monumentális, és az arányrendszere a szobornak.
Érthetjük úgy, hogy akit megformáz az alkotásban, annak az emberi jelentősége, nagysága miatt lesz monumentális, vagy jelentőségtartalma egy szobor?
Hát elsősorban azért mintázzuk meg, mert olyan az egyén, akinek monumentális az egyénisége is, és a cselekedetei is. És másképpen nem is nyúlunk hozzá a témához. Hát egy akármilyen hétköznapi emberről nem csinálunk szobrot, csak olyanról, aki cselekedeteivel beírta magát a történelembe, vagy egyáltalán arra érdemes. És akkor ennél fogva úgy fogalmazzuk meg formailag, tartalmilag is, hogy az minden szempontból monumentális legyen.
Meg lehet azt fogalmazni, hogy mit szeretne átadni a műveken keresztül? Tehát mit szeretne mondani a művészetével?
Hát mindenképpen emberközpontú szobrász vagyok, az érdekel, hogy az emberben mi lakozik. Na most nekem olyan szobrom is van, persze ez kis plasztika, amikor a gyarló negatív jellegű jellemvonású embert ábrázolom. Így például az ókori Néró császárról is készítettem kis plasztikát, ahol pont a negatív jellemét hangsúlyoztam. Tehát lehet ezt is de a köztéri szobroknál általában szinte kizárólag a pozitív hősökről állítunk szobrot.
Igen, általában ezt gondolná az ember, hogy inkább a pozitív hősökről, jelentős emberekről készítenek szobrot. Negatív jellemű emberekről miért kell készíteni? Tehát miért kell a rosszat is megfogalmazni?
Azért, mert példát kell statuálni. Hát Nérót is azért, na most nyilván én nem vagyok kortárs Néróval, de ezt a szobromat én még a kommunizmus ideje alatt készítettem, és annyira időszerű volt, ugye nálunk a Ceausescu diktátor uralkodása idején, hogy teljes mértékben ezt a Nérót, a Ceausescut behelyettesítettem Néróval. Tehát végeredményben Ceausescut ábrázoltam, csak hogy ugye nem lehetett ezt a címet adni, de Néró azt annyira kifejezte pontosan, ami Ceausescu is.
Úgy tudom, hogy évtizedeken keresztül tanított. Most is tanít még?
Nem. Most 6. éve nyugalomba vonultam, mert most már ott vagyok a korral, hogy 72 évet tapossam, úgyhogy már egy kicsit a művészetnek is élek nagyobb hangsúllyal, mint hát ugye 40 évet tanítottam, ez alatt annyira megoszlott az idő, hogy nem jutott annyi idő a szobrászatra, amennyit én szerettem volna, de hát így hossza a sors, mert szobrászatból akkor nem lehetett volna megélni, kénytelen voltam tanítást is vállalni. De hát a maga módján azt is szerettem, bizonyos részek kivételre, a bürokratikus részeket azt nem szerettem, de a gyermekekkel foglalkozni azt igen.
Mi a fontos a művészetben? Mit próbált nekik átadni az évtizedek alatt?
Azt, hogy elsősorban a művészetnek az a lényege, hogy igazat kell mondani. Tehát a művészet forma nyelvén igazat kell mondani. A negatívról is, és a pozitívról is. Tehát mindenképpen be kell mutatni az igazságot. Ez az, ami a legfontosabb. És persze ezt aztán olyan forma nyelven megfogalmazni, hogy azt az emberek megértsék, ki tudják hámozni belőle. Ez a legfontosabb. Ezt próbáltam a gyermekekkel is közölni. Különböző témák révén nyilván a rajzórákon.
Volt olyan visszajelzés a műveiről, amikor megdöbbent azon, hogy valaki így fogalmazta, meg így reflektálta egyik vagy másik művére? Tehát meglepte?
Nem. Tulajdonképpen még ha lett volna is, nem tudom engem ez nagyon befolyásolni. Tehát negatív visszajelzésem nem volt. De ha lett volna is, nem tudott volna letörni. Annyira csak olyan munkát adok ki a kezemből, amit a saját szűrőmön átengedek. Elsősorban az én igényeimnek kell megfeleljen, esztétikai igényeimnek. Ha nem felel, addig nem adom ki a kezemből, és hogyha nem érem el a célomat, akkor megsemmisítem. Tehát olyan nincs, hogy olyan mű kerüljön ki a kezem közül, amivel én részben legalább egy kicsit nem vagyok megelégedve. Aztán a kritikája révén jellemzi magát, a művész pedig a műve alapján. Én ezt tartom.
Úgy tudom, hogy 1995-től tagja a Művészeti Akadémiának, ugye?
Igen, igen. Tehát 95-ben vettek fel, igen, akkor hívtak meg.
Mit adott ez önnek, hogy tagja lehetett ennek az egyesületnek?
Ez egy felemelő dolog volt. Tehát maga az a tény, hogy egyáltalán tudomást vesznek rólam az anyaországban. Maga ez a tény nagyon felemelő volt számomra, és nagy örömmel fogadtam el ezt a tagságot. És mindent elkövetek, hogy ennek a jegyében dolgozzam. Persze az esztétikai jellege a művészetemnek nem változott, mert addig is ugyanazt az elvet követtem, amit most is. De maga az, hogy oda tartozom ehhez a közösséghez, az nagyon felemelő.
Lehet azt mondani, hogy talán egy picit az összetartozást jobban megérezte ezáltal?
Természetes. Hát maga az a tény, hogy meghívtak egy közösségbe. Tehát ez már egy olyan dolog, ami önbizalmat is, nagyobb önbizalmat is ad, hogy tagja lehetek ennek a közösségnek.
Érte olyan hátrány a magyarsága miatt ott Romániába, ami hátravetette az önművészeti tevékenységét? Tehát tud erre akár példát mondani az életéből, amikor ezt így megtapasztalta?
Alapvetőleg hátrányban éltünk. Tehát nem lehet most egy mozzanatot kiválasztani. Hát, ami konkrétum lehet, az, hogy köztéri szobrot nem készíthettem. Tehát én csak a változás után kaptam megbízást köztéri szoborra. Tehát addig csak ilyen politikailag megbízható idézőjelben, megbízható művészek kaptak, de semmiképpen nem a mi, nem a magyar képzőművészek. Aztán ennyi hátrány, de a művészetemnek a lényege, így tekintve én nem éreztem hátrányt, mert én a kis szobrokban is ugyanazt csináltam, amit szerettem. Sosem alkuttam meg amiatt, hogy most vajon beválasztják a kiállításra, mert rengeteg kiállításról kizsűriztek, amiatt, hogy tartalmilag olyan volt, amilyen volt a szobor, de ez abszolút engem nem érdekelt.
Kik támogatták önt az életpályája során? Itt most gondolok, tehát akár a művészetében az elődjeire, tehát aki esetleg megihlette, vagy a családjára, szüleire, hogy ön ezt a pályát választotta?
Hát mindenek előtt a szüleimnek köszönhetem. Jó, hogy nem ők juttatták eszembe, hogy én erre a pályára jöjjek, hanem volt itt egy komoly, híres grafikus festőművész, Kusztos Endre Szlovátán, akinek életem első kiállítását, az életem első kiállítása az övé volt, amit láttam. Na most attól kezdve én valahogy nem tudom, hogy meg sem tudom fogalmazni, elkezdtem rajzolni. És addig, hogy akkor még olyan 10 éves lehettem, 9 éves koromban történt ez, és aztán már a 7. gimnáziumi általános iskolai évet már a Marosvásárhelyi képzőművészeti szakközépiskolában jártam. Tehát annyira megihletett, hogy aztán teljesen erre a pályára adtam a fejem. És azóta vég nélkül legalábbis egyelőre ezt művelem. Aztán a szüleim ugye támogattak. Ők abszolút semmi ellenvetést nem tanúsítottak, segítettek anyagilag minden szempontból, ami egy szülőtől kitelik. Aztán voltak olyan példaképeim, akik aztán tanáraim is lettek. Hunyadi László például, aki Marosvásárhelyen élő szobrászművész, Izsák Márton, Piskóti Gábor, aki festőművész volt, ezek már néhai emberek. Na most Nagy Pál, tehát ezek olyan műképzőművész tanárok voltak, akikre felnéztünk, akik példaképek voltak, és ez sokat számít. Aztán ugye tágabb értelemben a művészet történet, hogy ott volt, kitárulkozott, és azon az ember kiválasztott mindig olyan példaképeket, amire rá tudott hangolódni.
Egyik riportjában mondta, hogy a feleségének is rengeteget köszönhet az élet útja során.
Azt ezt kellett volna elsősorban mondanom, hát nélküle nem is, még ennyi se lettem volna. Hát ő, amit segített rajtam, nem csak lelkileg, hanem fizikailag is olyasmiket vállalt el, olyasmi terheket, amik engem közökkenthettek volna az alkotásból, és önzetlenül magára vállalta. Szóval kimondhatatlan az a segítség, és az a jó indulat, az a szeretet, amit tőle kaptam. És más mai napig is kapok. Ez valóban így van.
Tehát megteremtette azt a hátteret, hogy ő nyugodtan tudjon zavartalanul dolgozni.
Pontosan ez a helyes kifejezés.
És hogy kell elképzelni, amikor ön dolgozik akár mostanában, most már így, hogy nyugdíjas?
Ugye reggel átesek ezeken a mindennapi dolgokon, reggelizés, össze-vissza, minden ilyen mozdulaton, és akkor lejövök a műteremben. Most is ott vagyok történetesen, és nekifogok a munkának. Vagy nekifogok, vagy folytatom azt, amit a előző nap abba hagytam. Tehát én főleg itt lakom a műteremben. Az én műtermem egybe van a lakással. Tehát ez egy műterem lakás. Tehát csak egy ajtón kell átjöjjek ahhoz, hogy a műterembe lépjek. És a feleségem, ő mindig leszól, hogy na most ebédelünk, vagy most vacsorázunk, és akkor én megjelenek.
Szovátán laknak?
Szovátán lakunk, igen. A legszebb hely a világon. Én Szovátán is születtem, már édesapám is így született 1907-ben, és ami nagyon felemelő, nem tudom, hogy vannak-e véletlenek az életben, ahol én lakom, ott állt Petelei Istvánnak a nyaralóháza. Hát Petelei István, hogyha valaki nem tudja, akkor a legjelentősebb erdélyi novellaíró. Az ő háza helyén van az én házam most, ahol alkotok. Na most ez is egy olyan felemelő dolog volt, ami engem lekötelezett, és kihívás volt számomra, hogy nem akárkinek a helyén vagyok. És aztán a nevem aztán az külön egy nagy teher volt. Láttam mindig, hogy ezzel a névvel nem szabad kudarcot vallani, vagy jellemtelen dolgokat művelni, vagy egyáltalán a megfelelés, a név hordozza ezt az igényességet.
Így van, a név kötelezi az embert.
Hát kötelezi, igen.
És úgy tudom, hogy vissza is vezette a családfát talán az 1400-as évekig?
Igen. Hát 1200-as évekig lehet visszavezetni, de az ár, mivel hogy a fejedelem ugye nekem is leszármazottja, 1400-as évek közepétől vált külön az az ág, ahonnan én eredek. Tehát a fejedelem Zsák utca lett, és akkor a többi elágazás révén került oda a családfa, amiből én is származom. Bőrgény Üvegcső volt az utolsó állomás, ahonnan nagyapám idejött Szovátára, mint kőfaragó mester, és aztán már édesapám itt született.
Úgy tudom, hogy hozott a Mária Rádió hallgatóinak egy bibliai igét. Ha azt most felolvasná és elmondaná a történetet, akkor szívesen meghallgatnánk.
Tehát ez tulajdonképpen a Máté evangélium 23. részében van. A farizeusoknak kapcsán az idézet így hangzik. Akkor Jézus szól a sokaságnak és az ő tanítványainak, mondván, a Mózes székiben ülnek az írástudók és a farizeusok. mindeneket azért, melyeket néktek parancsolnak, hogy megtartsátok és megcselekedjétek, de az ő cselekedeteik szerint ne cselekedjetek, mert ők mondják, de nem tartják meg. Mert ők nehéz és elhordozhatatlan terheket kötöznek egybe, és azokat vetik az embereknek hátokra, de ők azokat csak újokkal sem akarják illetni. Azért választottam ezt az igét, mert itt, amit mond a lényeg, én mindig arra igyekeztem, hogy úgy cselekedjek, ahogy élek, úgy éljek, ahogy cselekszem. Tehát ne legyen ellentét a két dolog között. Úgy, ahogy itt mondja Jézus is, ahogy int Jézus, hogy cselekedjetek.
Mi a jövő? Mit szeretne még az életében elérni? Vannak tervei, amit még ugye el szeretne érni?
Hát az én tervem az, hogy amíg élek, addig dolgozzam. Attól élek, hogy dolgozom, és azért élek, hogy dolgozhassam. Addig élek, amíg dolgozom. Tehát ez ilyen különös tervem, hogy én most egy év múlva mit fogok csinálni. Én elég spontán ember vagyok. Persze, amikor kiderül, hogy mikor letisztul bennem valami, akkor azt nagyon következetesen csinálom, de nem vagyok olyan tervgazdálkodó, hogy én most 5 éves tervbe beveszem ezt, vagy azt. Tehát különösképpen konkrét tervem nincs, de általános tervem az, hogy dolgozhassam. A jó Istent is arra kérem, hogy ezt ő nekem engedje meg a maga módja.
Hát legyen így. Kívánok még sok szép örömöt az életbe. Köszönjük szépen, hogy megosztotta velünk a gondolatait. Minden jót kívánok.
Én köszönöm a lehetőséget. Minden jót.
Az előzőekben Bocskai Vince, erdélyi magyar szobrászművésszel, a Magyar Művészeti Akadémia tagjával, Jancski Viktória beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert és kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu
Lélek hangja.